Üdvözlök mindenkit, az én nevem Dávid Ferenc, vendégünk Lovizer Dániel, aki a Felépülők Addiktológiai és Családkonzultációs Központnak a szakmai vezetője. Szia, Dani!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Azt gondolom, nem árulunk el titkot azok számára, akik mondjuk a szakmán belül vannak, hogy mi ismerjük egymást már régebb óta, dolgoztál is a Kékpontban, illetve hát ismerem azt a típusú saját élményből is táplálkozó karriert, amit édesapáddal együtt összehoztatok az elmúlt nagyjából mennyi időben, vagy mennyi, hány évben, mióta tart az a típusú szakmai munka, amik meg konkrétan a Felépülők Centrumnak az összehozása, felépítése.
Hát én azt gondolom, ha nagyon őszintén akarok válaszolni, akkor ez gyakorlatilag azóta, mióta édesapám elkezdett ebben a szakmában dolgozni, 8-9 éve jött egy ilyen dédelgetett álom, és mire ez az álom megvalósult, az pedig 2,5 évvel ezelőtt, tehát 17 szeptemberében indítottuk el a központunkat.
És hát most nem is Budapesten, hanem valahol távoli Dunántúlon.
Igen, Veszprém megyében egy kis zsáktelepülésen, Szőcön van maga a felépülési központ.
Nagyjából erről lesz szó, de akkor ugorjunk vissza a történetnek a legelejére, ugye mind a ketten felépülők vagytok, és apukád volt az első kettőtök közül, aki végül erre az útra lépett. Picit beszélsz nekem arról, hogy hogyan indult ez?
Igen, hogy indult az ő útja, tehát hogy talán annyi családi előzményt kellene mondani, hogy ugye 2007 karácsony volt az a mélypont a családunk életében, amikor gyakorlatilag addigra már a családunk teljesen szétesett, és meg kellett hozni azt a nagyon fájdalmas döntést, de ezt már kívülről javasolták, hogy mondjuk azt, hogy akkor ennyi és vége. Tehát, hogy hozzátartozóként én az édesapám gyermekeként, édesanyám pedig az ő feleségeként, hogy nincs tovább, mi nem támogatjuk tovább, mert ami történik, az egy gyakorlatilag már öngyilkosság. És végül is ez volt az a pont, ami után néhány hónappal édesapám egy rehabilitációs intézménybe került, ide én is elkísértem, és az én saját élményem az pedig ide kapcsolódik szinte, hogy ez volt az első impulzus, hogy lehet, hogy nekem is gondom van már.
Te ekkor hány éves vagy? Mert hogy még most is nagyon fiatal vagy.
18 éves voltam. Egészen pontosan 499 nap van az én és édesapám józanodási dátuma között.
Az nem sok idő egyébként.
Igen, ennyi idő kellett. Azt gondolom, hogy ez egy kulcstényező volt, hogy amikor ő terápiára került, akkor én szembesültem néhány fontos ténnyel a függőséggel kapcsolatban, ami megtörte az én tagadásom burkát. Ugye, ameddig édesapám velünk élt, addig én mindig arra fogtam sokszor a használatomat, hogy hát egy ilyen családba persze, meg hogy én sehol se vagyok még hozzá képest, és amint ő kikerült a képből, és elkezdett, és aztán hazajött, és egy új emberként egy másfajta életmódot kezdett el élni, azt gondolom, hogy ez nálam hatványozottan vezetett az állandósuló bűntudathoz, lelkiismeret furdaláshoz, hogy az az út, amin én járok, az ugyanoda fog vezetni, mint nála, csak én nem fogom még az ötvenet, még a harmincat sem megélni, ha ezt folytatom.
De jó gyerek voltál egyébként? Tehát jó tanuló, jó sportoló?
Igen, természetesen. Tehát a kényszeres működés, ez a függő személyiség, ez már abszolút megmutatkozott. Tehát maximalizmus a sportban, a tanulmányaimban, képtelen voltam elviselni a vereséget, és tulajdonképpen így jött be az alkohol az életembe, ugye, mint megoldás, hogy feloldotta ezt a gyakorlatilag állandó szorongást. Én mindentől tudtam szorongani minden helyzetben.
És akkor, amikor a felépülésed elindult, és a józanság útjára lépsz, akkor mikor jön először az, hogy mondjuk te szívesen foglalkoznál ezzel? Tehát, hogy mondjuk a segítés az egy ilyen alternatívaként meg is jeleni.
Igen, ez körülbelül olyan 2 év felépülés után jelent meg az én életemben, akkor már két évet elvégeztem az akkori egyetemből, tájrendezős kertépítő mérnök szak, és egyre több megkeresés jött ilyen spontán, hogy beszéljek magamról, a felépülési történetemről, visszahívtak a volt iskolámba, más Veszprém megyei iskolákba, és azt éreztem, hogy ezeken az alkalmakon szinte szárnyalok, tehát ez a klasszikus flow élmény, ugye nevezzük így divatos szóval, és végül is azt is a felépülésemnek köszönhetem, hogy voltam olyan bátor, hogy meghozzam azt a döntést, hogy rendben, ezt az alapdiplomát most már leteszem, mert nem hagyom félbe, de hogy utána újra kezdeni és teljesen irányt váltani, és beiratkozni akkor egy addiktológiai konzultáns másoddiplomás képzésre, majd 2016-ban beiratkozni pszichológia képzésre.
Én egy kicsit visszakanyarodnék arra az időre, amikor édesapád hazatért a terápiából, és azt mondtad, hogy egy új ember az, aki hazament. És a családdal mi lett utána? A család hogyan működött tovább? Egy család lettetek újra, vagy pedig ettől függetlenül a szüleid elváltak, és te maradtál édesapáddal? Tehát, hogy itt a családi viszonyok hogyan alakultak át?
Igen, tehát a terápiára kerülést követően, illetve már előtte megtörtént a válás. Amikor édesapám az első adaptációs szabadságára hazajött, akkor édesanyám közölte vele, hogy nem szeretne vele tovább élni, és van egy másik férfi az életében. Tehát gyakorlatilag romokban volt a család. És erre nagyon emlékszem, mert ez megmaradt bennem, hogy édesapámnak azt javasolta a segítője, hogy de hát mit csináljon ebbe a helyzetbe, és hát azt mondta, hogy semmit, mert ugye elváltak, de egy családi ház, tehát fönt az egyik, lent a másik, hát minden reggel csináljon a volt feleségének egy kávét, aztán majd meglátjuk, mi lesz. És tulajdonképpen egy évvel a válás után úgy tűnt, hogy rendeződik ez a kapcsolat, tehát hogy valójában ennek a kapcsolatnak igazi alapja volt, érzelmi alapja volt, csak teljesen tönkretette ugye az elhatalmasodó alkoholizmus.
És most mi a helyzet? Úgy tűnt, ez valóban úgy is lett, vagy azóta megint változtak a dolgok?
Nyilván a változás az folyamatos, de vannak mérföldkövek. Most nem tudom, hogy talán 4 éve volt az, hogy ilyen paradox helyzetet megélni, hogy felnőtt fiú gyermekként az édesanyámnak voltam az esküvői tanúja, mert hogy újra összeházasodtak.
A szüleim?
A szüleim, igen.
Tehát akkor az utolsó pillanatban volt igazából az apukád életében, amikor még megvan a kapcsolat, azért kevesen kapják el ezt az utolsó szalmaszálat.
Én azt gondolom, hogy itt nagyon fontos kiemelni azt, hogy ehhez nem volt elég az édesapám, ehhez kellett édesanyám is, tehát ő, mint hozzátartozó, az ő személyes felépülése, és nagyon hálásak vagyunk, hogy abban a terápiás intézményben ez egy feltétel volt kvázi, hogy a hozzátartozó is kezdjen el saját magával foglalkozni.
Ez Minnesota modell, ugye azt?
Igen, igen. És ennek köszönhetően édesanyám maga megfogalmazta most már így a sok év távlatában, hogy az elején ő azért ment el, mert hogy ez az elvárás teljesítem. De az, amit ott hallott, amit kapott, amivel szembesült, rádöbbentette arra, hogy neki is változnia kell. És hogy sok dolog az életében egyébként is jelen volt, tehát nem az alkoholistával való együttélés következménye, hanem az ő saját személyes hiányosságai. Amin ha nem változtat, akkor ez a kapcsolat biztos, hogy nem lett volna rendezhető.
Sokszor mondják, hogy a családban akár több generációra visszamenőleg is vannak olyan problémák, amelyek megjelenek, vagy amelyek okozhatják sok esetben ezeket a függőségeket. Látok, volt ilyen a családban, nagyszülői szinten, vagy itt jelentkezett először a probléma?
Igen, volt, tehát a mi családunk az súlyosan érintett volt, mind a apai ágon, mind a anyai ágon, gyakorlatilag a férfiak, a nagyszülők, a dédszülők, az ükszülők, tehát hogy jelen volt generációkon átívelően, és elsősorban az alkoholizmus, tehát mindkét ágról.
Ilyenkor megtörik egyébként ez a hullám, amikor apa, fia és az anyuka együtt állnak bele a felépülésbe, akkor megtörik ez a folyamat?
Igen, erről sokat beszélünk egyébként családi körben, mert hogy ugye várják tőlem majd nem sokára az unokákat nyilvánvalóan a korukból adódóan, és arra jutottunk, hogy tulajdonképpen az én gyermekeim lehetnek az első generáció, akik már nem ezt a mintát kapják. Mert hogyha ugye csak valaki pusztán nem iszik, attól a személyisége nem változik, tehát ugyanazt a mintát továbbadhatja, akár úgymond szárazon is. És mivel én ugye most már bő 10 éve benne vagyok a felépülésben, én is elkezdtem belülről azt érezni, hogy talán valami más mintát fogok tudni adni én, mint amit kaptam.
Azért ilyen fiatalon 10 éves józanságot sziklaként bemutatni, ez sokak számára jelent azért fényt az alagút végén, nem?
Meggyőződésem, hogy igen, sőt, sokszor ijesztő is, hogy 10 év vagy el se hiszik, tehát ahhoz kell beszélnem az aktív időszakomról, hogy elhiggyék, hogy én valaha ugyanolyan súlyos szerhasználati problémával küzdöttem, mint amivel éppen velem szemben ülő segítséget kérő is küzd.
És akkor nézzük egy picit azt, hogy milyen módon formalizálódott a segítségnyújtás az életetekben, és akkor szépen haladjunk a családi konzultációs központnak az irányába. Hogyan alakult az első formalizálása a tudásnak, akár édesapád, akár pedig a te esetedben?
Hát ugye édesapám elkezdett addiktológiai konzultánsként dolgozni családsegítő központokban, és aztán, ahogy én megszereztem a diplomámat, ugye 2015-ben én is elkezdtem dolgozni konzultánsként a gyermekvédelemben, Tehát,
mit dolgoztál?
Kamasz gyerekekkel ugyanúgy ezt az addiktológiai konzultációt végeztem, illetve ezzel párhuzamosan dolgoztam a Kékpontban szintén ugye addiktológiai konzultánsként, ott elsősorban elterelésben jövő kliensekkel, de ott is voltak önként jelentkezők talán.
Jobban itt szeretted azért az önként, motiváltatok.
Igen, hadd szúrjam be, hogy most voltam pont a hétvégén egy anonim önsegítő csoporton, és találkoztam az egyik volt kékpontos kliensemmel, aki több mint 3 éves józanságát ünnepli.
Oj, ez jó érzés azért, nem?
Ez nagyon jó érzés. Tehát ez az, ami azt hiszem erőt ad ehhez a szakmához, és lelkesedést folyamatosan.
Hogyan folytatódott a formalizálás?
És gyakorlatilag közben rengeteget beszéltünk arról, hogy látva, ugye már akkor is elkezdtünk ilyen konferenciákra járni, tagozódni, megismerni a magyar addiktológiai ellátást, és egyértelművé vált számunkra, hogy van egy nagyon komoly hiányterület, és az pedig az ott jelentkezik, hogy rövid, bentlakásos felépülési program. Olyan alkoholbetegek részére, ahol már súlyos a probléma, tehát annál már súlyosabb, hogy egyéni konzultációval kezelni lehessen, de mondjuk még megvan a család, a munkahely, sok esetben ugye pont akár ez a vállalkozói, középvezetői réteg, akinek viszont, ha azt mondtuk egyéni konzultációban, hogy hát keresse fel a szigetvári terápiát, ami mondjuk egy 4-6 hónap, akkor arra azt mondta, hogy ezt nem teheti, mert akkor az egzisztenciáját veszíti el, hiszen cégvezetőként nem hiányozhat fél évet a rendszerből. És tulajdonképpen ez volt az ötlet alapja, illetve hát tanulmányaink során tapasztaltuk, hogy ez külföldön működő modell és elterjedt modell, hogy ilyen rövid felépülési programok egy hónap bentlakással.
És akkor hogyan tovább? Például engem nagyon izgat az, hogy honnan van a tőke ahhoz, hogy egy felépülési központot elindítsák, mert gondolom,
és
hogy
is
rengeteg,
láttad, hogy mennyire fullosan
és rengetegféle elvárásnak kell eleget tenni. Itt ebben vannak nyilván mondjuk a jog és a szabályok által megkövetelt elvárások, de a kliensek elvárásait is azt gondolom, hogy a legmagasabb szinten kell itt teljesíteni.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy itt a felépülő család, tehát hogy édesanyám teljes válszélességgel, édesapám teljes válszélességgel, és én magam is teljes válszélességgel beleálltunk ebbe a munkába, és a rengeteg barát és felépülő társunk, akiket ugye az elmúlt 5-10 évben megismertünk is, rengeteg támogatást, biztatást nyújtottak, a szakmában is rengeteg szakember volt, aki a munkánkat építő jelleggel, például pont akár itt a jogi részbe, hogy hogyan induljunk el, merre menjen a központ, és hát a rengeteg személyes munka, tehát a felépülési központról azt kell tudni, hogy ez egy szerkezetkész épület formájában került megvásárlásra télen, májusban elkezdtük felújítani, és május 25-én indult az első turnus ezen a szőci helyszínen, tehát a festés, a vízszerelési munkák, gyakorlatilag a saját kezünk van benne, a saját munkánk.
És mennyien dolgoztok most ott?
Most 7 fős stábbal dolgozunk, tehát van 3-4 fő tapasztalati szakértőnk, akik a jelentős több éves felépülési tapasztalatukkal segítik a munkát, illetve egyéb szakemberek, tehát addiktológiai konzultánsok, édesanyám most van a családterápiás képzésének a legutolsó szupervíziós szakaszában, tehát ő mint családterapeuta vesz részt ebben a munkában, és nyilvánvalóan vannak együttműködő egyéb szakemberek, például együttműködő addiktológus pszichiáterünk, ugye, hogy mi olyan klienseket tudunk fogadni, akiknek az egészségügyi státusza rendezett, hiszen nem egészségügyi intézmény vagyunk, ezért ha az állapotfelmérés során azt tapasztaljuk, hogy az állapota igényli, akkor tovább irányítjuk addiktológus pszichiáterhez, aki végül is döntést hozhat, hogy javasolja-e őt erre a programra, vagy esetleg szükség van még egyéb detoxikálásra, vagy egy rövidebb pszichiátriai kezelésre.
De figyelj, akkor ez igazából, ezt felépülők hozták össze teljes egészében a saját kezükkel, azért nem olyan látunk példát, hogy ennyire rövid idő alatt 3 felépülő, akik mondjuk családtagok, és az nagyon sokat hozzátesz, de hogy ők leülnek aztán, hogy oké, belevágunk, és megcsinálják ezt az intézményt.
Igen. Hát azt gondolom, hogy azért ebbe benne volt nyilván az, hogy Ugye az, hogy én felépülő függő vagyok, az azt jelenti, hogy bizonyos jellemvonásaimmal most együtt tudok élni, de azok függők, és azt hiszem, hogy ez a mérhetetlen mennyiségű munka, amit beletettünk, az ennek a függő identitásnak köszönhető, hogy hát ehhez is úgy álltunk hozzá,
mint... Máshova csatornáztad.
Igen, máshova csatornázódott. És a rengeteg segítség. Tehát tényleg ezt hadd mondjam el, hogy a villanyszerelőnk felépülő függő, a könyvelőnk felépülő függő, tehát hogy folytathatnám a sort, szóval fantasztikus ez a közösség.
És nehéz hozzátok bekerülni?
Én azt gondolom, hogy nagyon egyszerű, három egyszerű feltételünk van, ugye az őszinteség, a nyitottság és a hajlandóság. Tehát, hogy mi csak motivált olyanokkal foglalkozunk, akiknek azért valami fajta rálátása van már a problémára. Nyilván a kevés vagy éppen rossz információk miatt még csak kicsi, de valami csírája megvan a motivációnak, és aki megérti azt az üzenetet az állapotfelmérés során, hogy mi nem meggyógyítani fogjuk, hanem közösen elindítjuk őt a felépülés útján, aminek a sikeressége 50%-ban az ő hozzáállásán múlik. És viszont, ha ez megvan, akkor nagyon hatékonyan lehet dolgozni.
És mennyi időt töltenek nálatok a felépülők?
28 nap a program, tehát egy nagyon rövid idő, ez egy nagyon struktúrált, nagyon intenzív program, tehát ezért is fontos a rendezett egészségi állapot és az alapos állapot felmérés, hiszen gyakorlatilag napi 4-5, olykor 6 csoportfoglalkozás, tehát minimum, ha lebontom napi átlagra, nettó 5-6 óra munka.
Ezt az adást lehet, hogy majd olyanok is hallgatják, akik nem a szakmán belül vannak, hanem mondjuk érintettek. Hogyha valaki ezt hallgatja és azt mondja, hogy oké, végül is 28 nap, az egy vállalható, tudok mit mondani a cégnél, hogy hogyan készüljön föl rá, hogyan tud valaki abból az állapotból, hogy egy picikét látja már, hogy azért ezzel dolgoznia kell, eljutni oda, hogy akkor megnyomja a csengőt nálatok.
Én azt gondolom, hogy az első egy telefonhívás, és ez jöhet akár a hozzátartozó, akár az érintett részéről, és mi azt szoktuk kérni, hogy az első állapot felméréssel együtt érkezzenek.
Ez miért fontos?
Ez azért fontos, hogy a hozzátartozó általában az első alkalommal sokkal rövidebb idő alatt megérti, hogy mi is a probléma, és hogy miért van szükség a személyiségváltozást célzó felépülésre. Tehát miért nem elég az, hogy újra megígéri az érintett, hogy többet nem iszik. Tehát ő sokkal hamarabb felfogja ezt. Nyilván az, hogyha ő is ott van, akkor garancia arra, hogy az érintett eljön, tehát sokkal gyakrabban jönnek el, ha együtt jönnek, és az, hogy az elejétől kezdve ez egy közös döntés, tehát hogy az első pillanattól aktívan bevonjuk a hozzátartozót, és kommunikáljuk azt, hogy pontosan a kezelés rövidsége miatt az ő szerepe óriási, mert hozzá fog hazamenni a kliensünk. Tehát, hogy az ő hozzáállása sem mindegy a felépülés szempontjából.
És akkor a hozzátartozóval is foglalkoztok? Ez alatt az egy hónap alatt?
Igen, van a programunkban a harmadik hétvégén egy úgynevezett hozzátartozói nap, amikor egy nagyon komoly másfél-két órás edukációs előadás, és utána egy ilyen csoportos konzultáció, hiszen mindenkinek a hozzátartozója ilyenkor jelen szokott lenni, és akkor a leggyakoribb kérdéseket. Mi van, ha kimegy? Tartsunk-e otthon alkoholt? Mi legyen a családi rendezvényeken? Tehát ezek a tipikus gyakorlati kérdések, amik előkerülnek. Hogyan viszonyuljak hozzá? Eldugjam előre? Kérdezzek. Ugye javasoljuk, hogy folytassák a felépülési munkát az anonim önsegítő csoportokból, hogy milyen gyakran járjon gyűlésre. Ha abba hagyja a csoportra járást, az lehet egy visszaesési jel? Tehát mire figyeljenek oda közösen?
Jól gondolom, hogy ez a program azokra koncentrál elsősorban, akiknek megvannak még valamilyen családi közösségi kapcsolataik, tehát nagyon erősen rájátszhatok arra, hogy akkor elcsípni ezt a problémát, amikor még meg lehet azért jobban ezeket foltozni.
Igen, tehát hogy azt gondolom, hogy egyszerűen az egy nélkülözhetetlen erőforrás, és lehet, hogy ez már nem családon belüli, de itt jön szóba például a testvéri viszony. De van, amikor egy nagyon erős munkahelyi kapcsolat. 20 éve van a cégnél középvezető és a főnöke hozza el. És az is lehet, hogy a cég finanszírozza a terápiának a díját, és azt mondják, hogy ha utána vissza tud állni a munkába, és elindul a felépülésbe, akkor oké. Nyilván, ha megbukik, az nem csak egyoldalú szerződésbontást jelent, hanem akár a visszafizetést is.
Érdekes nagyon egyébként, hogy picit ilyen hibrid projektnek tűnik, tehát bizonyos szempontból benne van az önsegítő csoportoknak a saját élményre épülő, nagyon szoros szövetséget alkotó törekvése, de mégis olyan szakmai standardek mentén épül fel, amelyeket ráadásul validál is egy külső hatóság, vagy nem tudom, ha jól emlékszem, akkor saját módszertannál sikerült ezt formálni.
Igen, tehát a működésnek az alapja a Minnesota modell, ami ugye kimondja azt, hogy az alkoholizmus bizony egy betegség, és hogy milyen szempontból van jelen, tehát hogy nem csak fizikai függőségről beszél, hanem ugye a mentális megszállottság és az egész gondolkodásmód, és ami ugye azt mondja, hogy nem elég nem inni, hanem meg kell változni ahhoz, hogy én derűs és hosszú távon kielégítő életet élhessek józanul. És azt gondolom, ez az óriási különbség a szárazság és a józanság között.
És csak alkohol problémásokkal foglalkoztak, vagy más szerhasználókkal is?
Tehát mindenképpen az fontos, hogy általában az alkohol elsődleges szer, és általában ehhez társul sok esetben ugye gyógyszer, vagy egyéb pszichoaktív szer. Tisztán kábítószerfüggőkkel azért nem tudunk foglalkozni, mert számukra ez nem adekvát. Túl rövid a program. Ott a személyiségen azt tapasztalom, hogy jobban sérült, hosszabb idő kell, hogy a bizalmi kapcsolat kialakuljon. Ez egy csoda, hogy itt a felépülő segítőknek köszönhetően alkoholbetegek esetén azt tapasztaljuk, hogy néhány nap elég. Tehát 2-3 nap után az őszinteségnek egy olyan fokán tudunk elkezdeni dolgozni, ami lehetővé teszi ezt az óriási változást ilyen rövid idő alatt. Drogfüggők esetében ez kicsit hosszabb időszak, tehát számukra nem jó megoldás a mi programunk, tehát nem elég.
Mi a helyzet a hosszú távú józanság megtartása? Vannak-e már ezzel kapcsolatban értékek, vagy tudtok ezzel kapcsolatban mit mondani?
Igen, tehát az a tapasztalatunk, hogy nagyon fontos az, hogy nem csak az anonim önsegítő közösségekbe való integrálódást támogatjuk, hanem a klienseink körében is elősegítjük ezt a hálózat kiépítést. Tehát, hogy minden hónapban meghívjuk a nálunk végzett klienseket, hogy jöjjenek vissza, meséljék el, mi van velük. Meséljék el azoknak, akik éppen bent vannak, és úgy néz ki, hogy ez fantasztikusan működik. Hónapról hónapra 20-30-35 fő érkezik, tehát gyakorlatilag ők azok, akiket szinte nyomon követhetünk hónapról hónapra, hogy hogyan változnak, és a statisztikáink is ezt mutatják, hogy elképesztően magas 75-80%-os hatékonysággal dolgozunk. Tulajdonképpen azok csúsznak meg, vagy esnek vissza, akik nem tagozódnak be semmilyen módon ebbe a hálózatba. Tehát nem fogadják el azt, hogy egy józan életnek új kapcsolatokat kell kialakítani, józan kapcsolatok. És ugye ezt elősegítjük ezzel, hogy visszajön valaki, és egy éppen bent lévő kliens mondja, hogy hát én nagyon félek, mert Debrecenbe megyek vissza, nem ismerek ott senkit. És azt mondja, hogy képzeld, én is debreceni vagyok. És egyből telefonszámot cserélnek, és mikor a kliensünk kimegy, már meg is van a fejébe az első feladat, hogy fel fogom hívni mondjuk a Gábort, és vele fogok találkozni. És ez egy iszonyatos ható tényező.
Újra vendégünk van itt a stúdióban, dr. Rigó Péter, aki tegnap este átvehette szintén a Veres Ilona díjat. Gratulálunk! És doktor úr, meglepetés volt? Vagy sejtette őszintén?
Abszolút meglepetés volt, mert nem gondoltam, hogy én bármilyen díjat is érdemelnék. Ugye a Veres Ilonával együtt dolgoztam, tehát nekem van egy személyes élményem is az Ilonával, úgyhogy megint egy kicsit összekerültünk akkor ezzel a díjjal, és felelevenedett bennem az a hős korszak, amikor még hát gyakorlatilag az addiktológia egy gyerekcipőben járt.
Na akkor kezdjük ezzel, ha szabad, hogy milyen ez a kép az Ilonáról, úgy, hát amennyire ezt így röviden össze lehet foglalni, meg milyen volt ez a hős korszak? Mert ez tényleg nagyon az eleje volt itt ennek a hazai történetnek.
Igen, tehát ugye a legelmaradottabb, vagy figyelembe nem vett része volt ez a pszichiátriának, éppen hogy csak beengedték, és ugye a drogbeteg az nem volt igazából méltó arra, hogy kórházban kezeljék. És tehát ez a fajta társadalmi elítélt állapot, és hogy nem foglalkozunk velük, mert tényleg ezeket inkább munkatáborba kellene. Tehát ez a szemlélet uralkodott, és akkor voltunk páran, akik azért elkezdtünk erről másképp nem csak gondolkozni, hanem tenni is, hiszen abban az időben nagyon nehéz volt, mert nem voltak még addiktológiai helyek. Uh-huh. És tulajdonképpen ilyen majdnem félig illegalitásban idézőjelbe dolgoztunk, és voltak ilyen megszállottak, akik minden ellenére, ugye ez nem volt honorálva, ebből nem lehetett megélni, de tényleg mindenüket beledobták, és az Ili az ilyen volt, és nagyon jó volt együtt dolgozni, mert sokkal inkább hatékony volt egy ilyenfajta hozzáállás a betegekhez, mint az a akkori orvosi szemlélet, ami uralkodott.
A hozzáállás kapcsán megmondom őszintén, hogy tegnap, mikor hallgattam a laudációkat, nekem azért tetszett nagyon, amit a doktor úrról mondtak, biztos saját magának az embernek hallgatnia ezt, azért elég fura érzés. Azért tetszett nagyon, mert azon túl, hogy felsorolták azokat a tényeket, amelyek a munkásságának mondjuk így a mérföldkövei voltak, azon túl átjött az, hogy úgy tekintenek önre, hogy egy ilyen nagyon elfogadó, nagyon gyengéd, nagyon, nagyon valahogy egy ilyen melegen viszonyul a kollégákhoz, a klienseihez, és hogy tényleg van valami ilyen, beszélgettünk is utána itt másokkal, amikor már ugye köztudott volt, hogy kikapta a díjat, és tényleg van önről egy ilyen kép. És én nem tudtam ezt eldönteni, hogy ez egy ilyen személyiségből fakadó attitűd, vagy olyan mesterei voltak, olyan emberekkel találkozott, mint például az Ili is, hogy egyszerűen így kialakult ez a fajta. Nyilván azért a helyzet, azt gondolom, hogy ez egy ilyen kevertebb dolog, így a kettő között vagyunk valahol, de hogy mit gondol erről?
Hát azt hiszem, hogy úgy alakult ez ki, hogy az én pályám az úgy indult, és ezt úgy szoktam mondani, hogy a először neurológus, elvégeztem az orvosit, neurológusként kezdtem el dolgozni, ez volt a tézis az életemben, és akkor neurológusként elvégeztem a pszichológiát, ez volt az antitézis az életemben, ugye a neurológia után egy pszichológia, és utána jött a pszichiátria, mint szintézis. És azt hiszem, akkor volt már egy globális szemléletem arról, hogy mi az ember, mert ezek a nagyon az orvosi szemlélet, és az nekem soha nem volt elég, tehát az embert, ugye az embert a sorsával, a kultúrájával együtt kell nézni, és ugye ebben tényleg ezek a tapasztalataim, jártam külföldön, Franciaországban, találtam egy helyet, ahol befogadtak, és ott egy ilyen szomatoterápiás képzésre járhattam ki, ahol teljesen feloldódott, és nem volt hierarchia, és elfogadtuk a másikat, ez az elfogadás volt nagyon. És ezt próbáltam én átvinni, ami nagyon nehéz volt egy ilyen hierarchikus, bürokratikus szervezetben, ami még ma is nagyjából létezik. Ezek a kasztok, ugye egy ilyen kasztrendszerben élünk.
Hogy járunk itt időben?
Igen. Hmm?
Időben hogy járunk itt, amikor Franciaországból hazatértünk?
Ezek a 90-es évek voltak, ami egybeesett éppen a addiktológiának a kibontakozásával, és akkor kezdték ezt, vagy mi is kezdtük ezt elsősorban ugye a betegeket is ennek betegségnek tekinteni, és nem bűncselekménynek, vagy egyebeknek, és akkor próbáltuk ezt meghonosítani, és elég nagy ellenállások voltak, de abban a pillanatban, hogy sikerült már egy tímet létrehozni, akkor igen, ez akkor működött még a Lipóton is, ugye az azért egy nagy központ volt, és ott lehetett próbálkozni, és ott akár a pszichotikus betegekkel. Szóval nekem ez volt a két alap érdeklődési köröm, a drogbeteg, tehát, és a pszichotikus beteg. Ugye a nagy hasonlóság van a kettő között, ugye a drogbeteg és a pszichotikus beteg is abban hasonlít, hogy egyiknek sincs betegségtudata, tulajdonképpen egyik sem gyógyítható, és ez veszélyezteti legjobban emberi mi voltunkat, ez a két dolog. Tehát valahogy úgy tűnt nekem, hogy a pszichózis az egy, a szellemnek az elszállása fölfelé, a drog pedig lefelé az anyag felé. Tehát ezek a sors jelenség, ugye, ahogy a drogosnak ugye az állandó üldöztetés, menekülés, készenlét, résenlét sors jutott, és ugyanakkor pedig a pszichotikus aki elmegy a realitásból, és ott a szellemvilágban, vagy a irreáliában próbál valamit megtalálni, és onnan kell, mind a kettőt valahonnan vissza kell hozni a realitásba, ez lenne ami rendkívül problematikus dolog.
Érdekes ez az üldözöttség kép, mert én dolgoztam Ilivel jó sokat a tűcserében, és emlékszem, hogy az ott megforduló anyagosoknak volt is egy ilyen menedék felé indulás, akkor ha nincsen más, akkor felmegyek a Rigóhoz. Hangzott el, és akkor abban bíztak, hogy azért majd ott valamilyen módon azért menedék lelnek, hogy úgy is mondták, hogy a Rigó majd lehoz két hét alatt engem a dolgokról, mert mint úgy, hogy a fizikai igen. részről. Hogy ez milyen volt ez a korszak?
Hát ez nagyon jó korszak volt, mert tulajdonképpen egyre inkább tudtam akkor olyan rezidenseket, meg akkor talán tanítottam az ILI, vagy egy osztályt tudtam tulajdonképpen létrehozni, akit én neveltem, vagy együtt dolgoztam velük. Még terveztük is, hogy valahova elmegyünk, de ez nem sikerült. De minden esetre létjelt egy ilyen kör, és egy ilyen szinte hálózatként tudtam aztán működni, mert mindenhonnan ők is küldtek, és akkor ezt a fajta hozzáállást próbáltuk a megvalósítani az ottani körülmények között, ami nem volt nehéz, mert akkor kezdemben csak egy pszichiátriai osztályon volt lehetséges, ahova elég nehéz volt. Hát én megéltem azt, amikor a Lipóton még minden zárt volt, a férfi és a női rész el volt különítve, és én voltam az első, aki felszerelte még a Vér András regnálása alatt az ajtóra a kilincset. Igen, tehát a kinyitás beszél, megtörtént. Tehát ez gyönyörű volt, és utána, hogy koedukálni lehetett. Aha. Szóval ezek olyan változások voltak, ilyen szinte forradalmi változások akkor, és hogy ennek az ember részese volt, és különféle ilyen körökbe mentünk el, amikről itt a Mari is beszélt, tehát hogy ahol meg lehetett beszélni, bejöttek ezek az irodalmak, ugye szinte szamizdat módon terjedtek, köszönöm a pszichoanalízis, és ezekbe lehetett, a Mérei például nagyon én szerencsém volt, mert Mérei csoportba tudtam járni, tehát a legjobb mesterek mellett lehetett ellesni, vagy eltanulni ezt a fajta szemléletmódot.
Nekem, amikor olvasgattam korábban interjúit a doktor úrnak, meg hallottam egykori klienseinek a visszaemlékezéseit azokra az időkre, amikor önök együtt dolgoztak, így terápiás igen. folyamatban, akkor abszolút az volt a nagyon erőteljes érzésem, hogy nagyon-nagyon közel állt önhöz az az első, ha lehet mondani, az első nagy ópiátos generáció, meg annak a kultikus igen, tagjai. Igen. Tehát szinte már ilyen barátinak tűnik így kívülről egy-két ilyen viszony. Ezt jól látom, stimmel?
Igen, én mindig valamilyen módon volt egy ilyen, nem jó szó az, hogy csodálatom a drogosok, meg a pszichotikusok. Mindig azt mondtam, ugye, az mindig egy nehéz kérdés volt, mikor a drogos fölteszi nekem, na és maga mit használt? Ugye? És erre borzasztó nehéz válaszolni, mert mindig csak rossz válasz van, mert ha azt mondom, hogy igen, akkor ez átmenetileg jó, mert én vagyok most a megmentő, de aztán leszek az üldöző később. Ha viszont azt mondom, hogy nem, akkor nyugodtan azt mondhatja, hogy hát akkor mit akar ez? Hát ennek nincs élmény, és mindig azt szoktam volt mondani, hogy hát nekem az a bajom, hogy gyáva vagyok, és drog helyett drogosokat fogyasztok. És ebbe általában megnyugodtak.
De ez érdekes, mert ez a fajta, nem tudom én, csodálat, amelyik én az Ilitől tanultam meg ennek egy másik formát, az alázatot. Tehát, hogy valamilyen, amit nagyon-nagyon nehéz megfogalmazni, vagy nagyon nehéz megfogalmazni.
Hát az megragadni. Mindig alázatot is vált ki, ugye? Igen, csodálok, igen. Az annak alá vettem magam, mert úgy nézek rá, úgy fogadom el, mint valami számomra egy magasabb rendű dolgot.
És nagyon érdekes, hogy ezt az, aki nincsen benne, vagy nem dolgozik ezeken a szinten, vagy nem találkozik ilyen mesterekkel, ezt a fajta alázat fogalmat, ezt nem is igazán tudja egyébként érteni. De ahogy a doktor említette, hogy forradalmi változás zajlott le akkor, azért amennyire visszatekintünk az elmúlt 10 évünkre és a dizájnerszerek megjelenésére, egy újabb forradalmi változás zajlott le. Hogyan érintette ez a doktor úr munkásságát, és alapvetően hogyan látja a szintér változásait?
Hát igen, ez a, ahogy mondani szok, ez az a technikai civilizáció, ahogy jön és terjed, és akkor az emberbe egy ilyen tehetetlenség alakult ki, hát különösen a designer drogok, ugye, mert ezek a korábbi klasszikus drogokkal már tudtunk valahogy bánni, volt egy módszer, voltak tapasztalatok, és akkor valami elömlött, beömlött, amivel teljesen tehetetlenek voltunk. Ugye ismeretlen, az még lehet érdekes is, de itt ez egészen másképp hatott, mert itt már valami olyan elembertelenedés volt, és nyilvánvaló, hogy ennek nagyon komoly társadalmi és egyéb okai voltak, és vannak jelenleg is, mert hiszen azért ez csak inkább egy réteget érint, ezt tegyük hozzá, ez a designer drogok világa, és ezek a kiszorultak, ugye, a rászorultak, a szegregáltak, stb. Tehát egy olyan társadalmi réteg kapott egy ilyenfajta, hát, hogy mondjam, megoldást, idézőjelben, hogy a létezésüket el tudják viselni, ami helyett én nem tudok igazából perspektívát nyújtani. Tehát, és ez olyan durván szól bele a személyiségbe, hogy gyakorlatilag azt a kommunikációt megnehezíti, hogy megszünteni, itt egyébként ugye például nagyon fontosnak tartom, ugye, ahogy a drogosok is csoportba legyenek, és közösségbe, ugye nekem is van egy ilyen spiritus csoportom, ahol ugye mindig az az alapelv, ugye, hogy orvos kezel, de közösség gyógyít, tehát annak nagyon fontos szerepe van, és érdekes módon a designer drogosokat nem nagyon lehet csoportba se bevenni, vagy legalábbis nagyon súlyos állapotok kellenek ismételten, csak az a baj, hogy hova tér vissza, ugye? Tehát nincs olyan menedék, ugye ez a fajta, hogy menekülése végtelenné vált, és nincs ezeknek otthona. És minden ott kezdődik a drogosoknál, hogy ezeknek a drogosoknak nincs otthonuk. Van néha lakóhelyük, néha az sincs, de otthon, tehát az, ami szeretet, biztonság, amit megkap az ember az első időben, ennek a hiánya. Ezt pótolni rendkívül nehéz, hát nyilvánvalóan ezek a rehabintézetek, csoportok ezt próbálják, de hát ezeknél az embereknél, akiknek ez teljesen kiesett, tehát emberek, akik soha nem kapnak dicséretet, soha nem kapnak simogatást, ez borzasztó nehéz bepótolni.
A leghosszabb időszak az a Lipót volt?
A Lipót volt, az azt hiszem, hogy 83-tól a bezárásig tartott, tehát 2007-ig. És akkor akkor már volt egy drogambulancia, amit vezettem, és utána hát jöttünk jobb hián a Nyírőbe, és a Nyírőbe ott már azért az osztályomon tudtam kezelni a pszichiátriai betegek mellett a drogbetegeket is.
Lipótot azért is hozom szóba, mert képzelj, hogy jöttem valakivel, egy kollégával a vonaton, és teljesen máshonnan indult a beszélgetés, de valamikor egy ponton elhangzott Tündérhegy kapcsán, hogy, és a Rigódoki egyszer kiszámolta, hogy évente 16 millió forintba kerül nekünk most az, hogy a tündérhegyi épület vagy villa vagy az ott áll. Ez igaz? Hát, hogy elkezdte ezt? Tehát felbosszantotta el, hogy ennyire ez a dolog.
Nem emlékszem, de rendkívül sok ilyen pazarlás is volt ebben az egészségügyben, hogy nem használták ki a lehetőségeket, illetőleg hát pontosan a drogosok részére nem jutottak helyek. Tehát aztán az ambulanciát sikerült megszerezni a Nyéki úton, ahol már normál körülmények között tudtunk dolgozni, de tényleg rendkívül sok elhanyagolt, vagy kihagyott, vagy pont a drog számára nem biztosított létesítmény is volt.
Azért hoztam ezt most szóba, mert az egy dolog, hogy a Tündérhegyjel az történt, ami, ők is ugye átköltöztek máshova, ott volt a Lipót az szóval azért sok minden, sok szempontból egy szimbólum volt, szóval hogy az több volt, mint egy kezelőhely.
Hát a tradíciójával, igen. Hát szóval ez volt tényleg a vezérhajó, és igen. És ugye az össztársadalmi, szóval mennyire hiányzott az, hogy ne lehessen megmenteni. Tehát én azt gondolom, a szakmán belül is annyira nincs egység. Ugye én nekem mindig az volt az érzésem, hogy sokan ellenünk is drukkoltak, tehát több szomszédvár volt, és nem álltak. Én azt mondtam akkor, hogy egy megoldás van, hogyha bezárják a Lipótot, akkor az összes szakorvos mondjon fel. Ezt a csehek megcsinálták is. Na most nálunk ez nem volt kivihető. Bezárják csak be.
És ezek a csalódások, ezek most a jelenre nézve mit jelentenek? Mennyire engedi be még ezeket a szakmapolitikai vagy drogpolitikai dolgokat? Hát, és mennyire inkább a
kliens munkára? Én azt gondolom, most már ezek engem nem izgatnak annyira, nem érintenek. Tehát nyilvánvalóan benne élek, de egy kicsit távolodom is. Hát távolodom is, és tulajdonképpen sokkal több mindent megengedhetek magamnak, és megengednek szerencsére nekem is. Tehát most azt kell mondanom, hogy egy nagyon elfogadott helyzetben vagyunk a Nyírőben, ez köszönhető az igazgatóságnak, akik tényleg szabad kezet adnak. És tényleg a kereteken belül azt csinálhatunk, amit akarunk.
Ez nagyon következetes haladás, meg törekvés a szakmai munkám. Ez magányos út egyébként? Ez magányos út, így menni folyamatosan, ahogyan hallgatom a doktor úr szavait, az elköteleződés, a
ez mindig magány. Mindig magány. Én azt hiszem, a pszichiáter az egy nagyon magányos lény. Persze nem megy család nélkül, nem megy unoka nélkül ez a dolog, de maga a szakmában az ember nagyon magány, el tud magányosodni. Valamilyen módon ugyanis meg kell szabadulni attól a tehertől, amit kap. Iszonyú, hogy mit vesz föl az ember, mert ha odafigyelek, és ezt nagyon nehéz kiengedni. Szóval addig szabad csinálni ezt, amíg ki tudod engedni. Tehát egyensúlyba tudsz maradni, és ehhez nagyon sok minden kell. Ehhez kell a kultúra, kell a zene, kell a kutya. Sok minden más kell. Tehát a regenerálódás és a rekreálódás az egy alapvető dolog. Mert ugye hát azt látjuk, hogy kiégünk. És a kiégés se dolgozni az a betegek számára, mennyi számára is. Ez egy nagyon veszélyes dolog a pszichiátria. Ezt mindig mondom a fiataloknak. És még azt is mondom, hogy nem szabad az addiktológiával kezdeni. Ahhoz be kell érni. Mert akkor sem addig. Úgyhogy én azt mondom, hogy először legyél szakorvos, és utána kezdjél el akár a pszichózist, mondom, vagy akár a drogot. Ez egy későbbi dolog, ez éretnek kell lenni, hogy valóban tudjál ott valamit kezdeni ezzel a